És akkor, hogyha már így mondta Laci bácsi, hogy sokan ezt mondták, hogy mintha újra kezdte volna ugye a pályát, az irodalmi munkásságát, akkor valamennyire talán a nyugdíjba vonulását követő időszakra is lehet ezt mondani, hiszen úgy hallottam, hogy Laci bácsinak mondta ezt annak idején, hogy majd most kezdődik megint a karrierem, vagy újra a karrierem, miután már nyugdíjba ment.
Igen, tehát 1952 és 72 között magyar tanárként tevékenykedett, hiszen 47-ben elvégezte a bölcsészetet, bölcsészetbű doktorát, és utána a Kossuth gimnáziumban, az állami gimnáziumban tanította a magyart, de keresztény szellemben, 20 évig. Nagyon sok magyar tanár az ő vezetése mellett tartotta az első magyar órákat, mint vizsga órákat, 20 éven keresztül. És amikor ő nyugdíjba került, 72-ben, vagyis 60 éves korában, akkor mondta ez, hogy az ő karrierje most kezdődik. Vagyis ő azzal a gondolattal végig találkozott, hogy tulajdonképpen a pedagógiai munka milyen módon befolyásolja az ő irodalmi költői munkásságát. És bizony elmondta az, hogy volt olyan idő, amikor úgy gondolkozott, vagy úgy érezte, hogy ez hátráltatja. De aztán kapott egy olyan világos gondolatot, hogy tulajdonképpen ő, amikor pedagógiai munkát végez, akkor az írói alkotáshoz hasonló munkát végez, mert a fiataloknak a lelkébe írja bele az irodalmat, a gondolatokat. És ez egy csodálatos megnyugvást jelentett számára, hogy így fejtette ki egy-egy versnek az értelmét a tanulók előtt, így mutatott rá annak a összefüggéseire, a bibliai szellemre, a magyarság tudatnak a gondolataira, hogy a költők hazaszeretete hogyan mutatkozik meg, a kereszténység ez hogyan kapcsolódik össze, ő ezt mind szépen tanítványainak is, meg a fiatal magyar tanároknak is, akik nála tartották az órát. Azok előtt is ezt szépen kifejtette. Igen ám, de amikor nyugdíjba került, akkor érezte, hogy ez a munka megváltozik, mert most már szabad emberként azt teszi, amit, hogy úgymond, jónak lát, és hogy tette is.
Ugye nyugdíjba vonulását követően még 30 évig élt és dolgozott. Igen. Ez volt tényleg a legtermékenyebb időszaka irodalmi szempontból?
Elmondhatjuk, igen. Hát 72-ig 6 könyve jelent meg, és utána pedig ez alatt az idő alatt 15. És a sok tanulmány az esszékötetébe aztán ezeket összegyűjtötte. Hát 4 kötetbe gyűjtötte össze az esszéit és az irodalmi tanulmányait. És a verses kötetei is ugye szépen sorba jelentek meg, 11 kötet egymás után, és azt megelőzőleg 3 jelent meg csak. És a nyugdíjazása után pedig szépen mindent gondosan, nagy igényességgel, mint költő, nagy igényességgel alkotta verseit, és nagy gonddal a irodalmi tanulmányait abban a szellemben, amit már eddig elmondtunk Kis Tamásra vonatkozólag, hogy ragaszkodott az ő belső meggyőződéséhez, a Szentíráshoz, és ennek megfelelően írja a verseit, és írja a tanulmányait és esszéit.
Biblikus szemszögből fogjuk ugye megközelíteni ezeket. Igen. A irodalmi alkotásokat, és nekem Laci bácsi azt mondta, hogy nagyjából ugye 3 csoportra lehet osztani az ő műveit. Egyrészt ugye vannak a költészeti alkotások, másrészt az esszék, igen, és hát ugye az életrajzok. Akkor menjünk így sorban ezen végig, tehát a költészeti alkotások közül melyik a legjelentősebb, és hogyan jelennek meg tényleg ezek a biblikus motívumok, jelképek, gondolatok?
Kis Tamásnak megjelent az összegyűjtött versei. Ez tulajdonképpen úgy állt össze, hogy a korábban megjelent verses kötetek ebben a gyűjteményben ciklussá alakultak. És azokat a verseket, amelyek a korábbiakban megjelent, akkor az csak egy helyen tünteti fel. Tehát a verskötetek, ahogy jönnek egymás után, így áll össze a egybegyűjtött verses.
Magyarul ebben minden verse megtalálható?
Nem minden verse, de ezt, hogy így mondjam, legfontosabb verseket tekintve egybegyűjtött versnek tekinthető. Na most, hogyha csak a megjelent köteteknek a címét vesszük, az is rögtön mutatja egyrészt a biblikus gondolkozását, másrészt a egybegyűjtött verseinek az egész menetét. Itt van például Szembe a széllel. Ez volt az első verses kötete. A régi reggelek. Visszacseng a zsoltár éneklés, amit a gyerekkorában és diákkorában, ugye a családban együtt folytattak. Férfi tánc. Ez mutatja azt a feszültséget, ami említettem, hogy a 38-as időben milyen körülmények között volt az élete, és utána, hogy mi következett, mutatja ez a cím. Akkor, amikor újra publikálhat, akkor Fogódz a csillagokba, Mérleg hava. Ezek a kötet címek mutatják tulajdonképpen az ő gondolkozását. Hold kikötő, hang és visszhang, méretlen idő, a végső szó keresése, és az utolsó versek, amik már mint idős ember ért, és azok is belekerültek ebbe. Tehát látszik,
hogy már a címek is sokat
mutatnak. A címek
mutatnak.
Is mutatják az ő biblikus gondolkozását.
Mi mutatja még meg ezt?
Na most igen. Tehát feltétlen kell, hogy idézzünk néhány sort. Az első és az utolsó versét szeretném ennek a kötetnek bemutatni, és szeretnék rámutatni arra, hogy egy szép ív húzódik végig az első és az utolsó vers között.
Ez szó szerint a legelső és a legutolsó vers?
Ebben a kötetben.
De ez nagyjából egy több évtizedet is ölel fel,
ez így is van, így is van, igen. Tehát, igen. Na most, az első verse, ami ebben az egybegyűjtött kötetben megjelent, ez a cím, hogy Ablak. Ezt írja többek között. Ablak vagyok, négyszögbe vágva, egy kunyhó falába. Néha előttem megy el az Isten, hallom, hogy kopog a lába. Benéz rajtam, hogy ége bent a lélek űr, a mécsese. Letörli lágyan a szemem, megsimogat a két keze, de lép tovább, vállain viszi magával álmaim. Egyszer tudom, majd visszajön, éjjel, szeliden odaáll, a hold elé, és önfeledten benyomja arcom az a vál. Megáll akkor, az éj fölöttem, egy lesz az ősz, a tél, a nyár. Tehát egyrészt az a közvetlen, személyes kapcsolat az élő Istennel, ahogy itten megmutatkozik, ahogy kifejezésre jut az, hogy hogyan segíti a mindenható Isten az ő szolgáit, gyermekeit, hogy letörli a könnyét, hogy mellé áll. És hogy amikor majd a végső időszak elkezdődik, amikor nem lesz tél, tavasz, nyár és ősz, ahogy eljönnek, hanem egy lesz, vagyis hát kilépünk ebből a világból, az örökkévalóságba lépünk át, ilyen szépen fejezi ki, hogy akkor egy lesz az ősz meg a nyár. És most figyeljük meg, hogy az utolsó versben hogyan tükröződik tulajdonképpen ez a gondolat, vagyis hát hogyan marad meg félhomályban ez a címe az egybegyűjtött vers utolsó költeményének. November, ó barna napenyészet, hol vagy te kék napmadár, naptámadat? Elindíthatod-e újra egykor két kamasz csikó lábadat? És egyik erre lép, a másik arra, egyensúly után kap a bot. Nem áll a föld, forog az ég, az vett csak parányi lobot. Aki nem csal, az megöregszik. Árnyékba ül, és fénytelen, vár évre, napra, hóra, s míg él, remélni kénytelen. Vár napra, hóra, amíg él, és végül is eljut oda, hogy a keresztény embernek minden körülmények között reménység adatik. Földi életben is, és a földi élet után is.
Ez az utolsót, ezt mikor írta egyébként? És mennyi telt el a két vers között körülbelül hány év?
Ezt 1997-ben írta, a másikat pedig 1933.